Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizenkét évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergogliót a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette föl. Az azóta is regnáló Ferenc pápa számos elsőséget tudhat magáinak. Ő az első pápa a jezsuita rendből, az első, aki az amerikai kontinensről és a déli féltekéről származik. Továbbá a 8. századi harmadik Gergely pápa óta ő az első, aki Európán kívül született vagy nevelkedett. A Szentatyáért, aki jelenleg a római Gemelli klinikán van, február 14-e óta számos hívő imádkozik nap mint nap. A Veszprémi Érseki Főiskola ad otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának március 24-én, amely a boldogávatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állítja a középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztják meg kutatásaik eredményeit Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. A résztvevőket Udvardi György veszprémi érsek köszönti majd. Az áfa visszatérítéssel érintett termékek körének bővítését kezdeményezte az idősek tanácsa. A javaslat szerint a mirelit áruk, húsok, halak, pékáruk, liszt, cukor, étolaj és tojás is bekerülnének a kedvezményes körbe. A kormány nyitott az egyeztetésekre és a termékkör bővítésére. Kapcsolatba lép Moszkvával a 30 napra tervezett ukrajnai tűzszünet ügyében az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminiszter közölte, arra kérik Oroszországot, fontolják meg az összes harci cselekmény beszüntetését. A Kreml szóvivője úgy fogalmazott, a napokban kapcsolatfelvételt terveznek Washingtonnal. Eközben újraindultak az amerikai katonai szállítmányok Ukrajnába, Lengyelországon keresztül, és működik az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas rendszer is. Tovább gyorsult az infláció februárban. A fogyasztói árak átlagosan 5,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, közölte a KSH. A szakértők arra számítottak, hogy a januári váratlanul magas 5,5%-os infláció 5,3%-ra mérséklődik. Az élelmiszerek ára azonban különösen jelentős mértékben 7,1%-kal nőtt. Európának mostantól nagyobb felelősséget kell vállalni a saját védelméért, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen az Európa felfegyverzésére irányuló tervvel kapcsolatban elmondta, a javaslat akár 800 milliárd euró mozgósítását teszi lehetővé. Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a vitában hangsúlyozta, az unió eddigi Ukrajna stratégiája megbukott, az európai vezetők háborús intézkedései már 134 milliárd euró elköltését jelentették a háborúra. Elindult a MOL naperőművének termelése Ballószögön. A 66 megawatt kapacitású naperőmű 100 hektáron terül el, 113 ezer panelből áll, és összesen 20 ezer háztartás ellátását lehet vele biztosítani. A jövő év elején elkezdi a sorozatgyártást a Mercedes új kecskeméti gyára. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezzel duplájára nő a vállalat magyarországi gyártókapacitása, és 400 ezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente. Egyelőre nem lép életbe az a rendelet, amely előírja a közoktatásban alkalmazott kompetenciamérés osztályzását. A belügyminisztérium a 24.hu kérdésére azt közölte, a jogszabály módosítása kapcsán nagyszámú észrevétel érkezett, ezért az egyeztetéseket tovább folytatják. Végül az időjárásról. Délnyugat-nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a csapadék zóna az északkeleti ország részre húzódik. Erős, több helyen viharos széllökések kísérik a délnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Néha rövid, de néha végtelen. a túloldalon, szembe jön velem. Én mindig erre megyek, és mindig ott a lány. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Az utca néha folyó, néha meg csak sár. Hosszú sárga hajó a kanyarban megáll, és bármikor, ha megyek, mindig ott a lány. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Hol elfogy a ház, az utca véget ér, ott a lány is a semmibe szalad, de holnapra itt leszek megint, mert újra eljön majd. Itt ideges a beszéd, sért a szó. Én sokszor nem is tudom, hogy hogy is lenne jó. És akkor jön egy mosoly, s a lány előttem áll. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Mint évek óta már. A lány előttem áll. Évek óta már.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Csallai Éva. A Hagyományok Házában február 12-én nyitották meg a Folk Fashion Divata Folklore című kiállítást, amely október 30-áig látogatható. A sajtóképviselőinek interjút adott dr. Zinger Szilvia, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, a kiállítás kurátora. A háttérzajért szíves elnézésüket kérem. Köszönöm, Szilvia, hogy a rádióhallgatóknak is bemutathatjuk ezt a nagyon izgalmas kiállítást. Így hát kezdjük talán azzal, hogy kiknek ajánlja a kiállítás kurátoraként a megtekintését.
Mindenkinek ajánlom. A kiállítás nincs korcsoporthoz kötve, tehát bárki eljöhet, hiszen azt gondolom, hogy fiatal és idősebb is talál magának itt kedvenc ruhákat, és talán az idősebb generáció még tud is kapcsolódni saját élménnyel ezekhez a ruhákhoz. Jézushoz, mert még megélte azt a kort, ahol a népviselet, a hímzés, a népkultúra elevenen élt. A fiatalok pedig azért, mert látnak olyan izgalmas ruhákat, amit akár ők is tudnának viselni, és mondjuk utcai használatra is szívesen hordanák.
Nagy szerencsénk volt, mert Szilvia itt tárlatvezetést is tartott nekünk, de elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy ők is jelentkezhetnek tárlatvezetésre is a kiállítás megtekintése mellett, amelyről a Hagyományok Háza honlapjáról tájékozódhatnak. Kezdjük talán időrendben mi is, ahogy itt Szilvia nekünk megmutatta a gyönyörű ruhákat, fotókat, a népi motívumok felhasználásának a történetét.
Igen, a kiállításban közel 150 ruha és ruhakiegészítő látható, és a kiállítás az négy eredeti népviselettel indul, hiszen meg akartuk azt mutatni, hogy miből inspirálódtak az alkotók. Próbáltunk történeteket, ruhatörténeteket elmesélni, de jelentős korszakok is megjelennek, például a kiállítás a 19. század végével kezdődik, ahol egyrészt a népművészet felfedezése kerül szóba, másrészt olyan nemzetközi divattervezők is, mint Paul Poiré vagy Elsa Schiaparelli is megjelennek a kiállításban, akik rendszeresen járnak Budapestre és inspirálódnak a magyar népművészetből, hogy utána a francia kifutókon olyan ruhák jelenjenek meg, ahol például egy macsó motívum vagy sárközi motívum is ott van a ruha kollekciókon.
Szilvia külön is kiemelte Almási grófnő nevét, illetve Zsindernyi Tüdős Klárát, aki Pántlika néven még divatszalont is működtetett annak idején itt Budapesten.
Igen, Almási Zsaklina azért került a történetünkbe, mert egyrészt egy igazi celebritása volt a kornak, és miután a férje révén sokat tartózkodik Párizsba, ezért a francia haute couture legjobb ruhadarabjait is magának tudhatja, és ezzel tulajdonképpen modellként is szolgál a magyar jómodú hölgyek számára, és a barátnője ez a Schiaparelli, a híres divattervező, és amikor Schiaparelli Budapestre látogat, akkor elviszi őt vidékre, és megmutatja a magyar falvakat is neki, és Schiaparelli is gyűjt eredeti, főleg macsó motívumokat, de annyira megtetszenek neki ezek a motívumok, hogy aztán a Néprajzi Múzeumban is kér lehetőséget, hogy ott is egy picit tanulmányozza ezeket a ruhákat. Tüdős Klára kihagyhatatlan a történetből, hiszen ami a nemzetközi szinten megjelenik, az magyar viszonylatban Tüdős Klára, mint a magyaros ruhamozgalomnak az egyik motorja és kitalálója is. Meg kell, hogy jelenjen a kiállításban, hiszen Magyarországon elsők között megy el saját néprajzi gyűjtésre, és utána olyan ruhaterveket készít, ahol nagyon-nagyon hangsúlyosak a magyar népi motívumok.
Nagyon izgalmas az egész kiállítás, és említette, hogy például a hippi korszak idején is viseltek népviseletet, amelyről itt nem csak fotók, de eredeti ruhák is látható.
A kiállításnak a hippi korszak és a táncházmozgalom folk divatja, az szerintem egy megkerülhetetlen témája, hiszen egyrészt ők a 70-es években abszolút tudatosan fordulnak a különböző népek kultúrájához, és be is építik a saját ruhájukba. A hippik például ugye az észak-amerikai indiánok viseletéből inspirálódnak, vagy például az indonéz szigetvilágnak a népi kultúrájából, és hát Magyarországon aztán ez a hippi mozgalom a 70-es, 80-as években ugye elindul a táncház mozgalomnak az egyik nagy korszaka, és ott viszont inspirálódnak a táncházasok a hippik ruháiból, ugye akkor divat a trapéznadrág, és a trapéznadrághoz fölvesznek egy kalotaszegi bujkát, egy széki szoknyát, vagy egy csángó földről származó tarisznyát, és egy nagyon jellegzetes táncházas etnodivatot hoznak létre, ami nagyon-nagyon hasonlít a hippik gondolatvilágához.
Diákként én magam is jártam annak idején rendszeresen a pécsi vására blúzokat beszerezni a farmer nadrághoz. De beszéljünk a malévről. A malévnél is megjelent a népi motívumok felhasználása, a sztjuárdeszek ruháján is például.
A 70-es években a Kalocsai Háziipari Szövetkezet készít a malév sztjuárdeszeieknek olyan kalocsai kötényeket, amiben aztán felszolgálják az ételt és az italt az utasoknak, illetve készülnek olyan olyan kis ajándéktárgyak, ilyen kis tűpárnák, kis dobozok, vagy kalocsai, vagy matyó motivummal, amit aztán ugye főleg az első osztályon utazó elitebb közönségnek osztanak ki, illetve a Malévnél az is izgalmas, hogy volt egy nagy pályázat, hogy a Malév nagy gépeket magyar népi motivumokkal kellene kidíszíteni, volt egy ilyen gondolat, és a pályázatot meghirdették, de mire kihirdették volna a győztest, vagy ez élesbe ment volna, addigra megszűnt a Malév, tehát nagy gépeken ezt nem tudták kipróbálni, viszont itt a kiállításban lehet látni egy egykori Malévosnak a pályamunkáját, egy makettet, egy repülőt, amit kalocsai mintákkal díszített ki.
Kicsit fájó szívvel néztem itt a háziipari szövetkezetnél előállított csodaszép anyagokból készült ruhákat. Ugye napjainkra már csak a hevesi háziipari szövetkezet működik, és vele szembe a kiállításon ajánlom szintén a kedves ide látogatóknak azokat az elegáns ruhákat, amelyekkel a nemzeti büszkeséget érzékeltették abban az időszakban. Hogy kapcsolhatjuk össze a háziipari szövetkezetek munkáját a korszakkal és a divattal?
Ugye a háziipari szövetkezetek a fénykora az a rendszerváltásig tulajdonképpen beszélhetünk egy ilyen hosszabb időszakról, amikor a különböző, főleg a hevesi, a kalocsai és az egyéb vidéki háziipari szövetkezetek ugye eladásra készítettek textileket és ruhákat, ahol a fókusz az természetesen a népművészeten volt, és a múzeumunknak tulajdonképpen ebből az időszakból van a legtöbb ruhája, úgyhogy itt aki eljön a kiállításba, nagyon izgalmas ruhákat fog látni, vagy ruhaterveket. Ezek nem nagyszámú szériás ruhák, tehát egy-egy darabot lehet ezekből már csak fellelni. Ettől is izgalmas talán ez a rész a kiállításnak, és valóban szemben van egy rész, ahol viszont a nemzeti reprezentációról beszélünk, és arról, hogy a népművészet hogyan tud a nemzeti reprezentáció szintjén megjelenni. Itt a kiállításban Regőci Krisztina 1974-ben az ágrábi világversenyen viselt külruháját mutatja be, ahol egy nagyon izgalmas eredeti matyó öv van, az övet pedig a partnerétől kapta Sallai Andrástól. Sallai András anyukája viselte ezt 1941-ben egy bálon, tehát ez egy első bálozó ruha volt. De itt látható még a londoni olimpiának a kaloteszegi motívus formaruhája, illetve Sebestyén Mártának az egyik gyönyörű szép ruhája. Ebben a ruhában 1993-ban a Buckingham palotában énekelt a királynőnek és Károly hercegnek. Károly herceg egyébként egy levelet is írt Mártának, amit itt másolatban el is lehet olvasni a kiállításban.
Meg kell kérdezem, hogy hogy jutottak ezekhez a csodás eredeti dolgokhoz, amelyeket itt láthatunk, megtekinthetünk.
Egyrészt a múzeumnak van egy nagy anyaga, ahogy ezt már említettem, illetve kerestünk olyan társintézményeket, ahol még fellelhetők a kiállítás koncepciójához kapcsolódóan ruhák, tehát nagyon sok múzeummal dolgoztunk együtt, illetve nagyon sok magángyűjtő is segítette a munkánkat, úgyhogy ezek a ruhák is itt megjelennek.
Sajnos a műsoridőn kevés ahhoz, hogy végigmenjünk az összes kiállított darabon, de azért jussunk el a mához. És a kiállítás interaktív részéhez is, ami rendkívül izgalmas.
A kiállításban megjelennek a kortárs divattervezők népi motivumok ihlette ruhái. Itt van például a Dalarna Szalonna két esküvői ruhája, a Romani Design csapatának egy nagyon szép kifejezetten a kiállításra és a múzeumnak készített ruhája, vagy Zobkati Lesznai Anna kollekciójából két ruha, a Tomcsányi Divatház Mikska Kancsós kollekciója, Matyó Design csapatának egy-egy ruhája, Attalai Zita szegedi papucsátiratai, és például vannak itt olyan izgalmas tárgyak még a kiállításban. Van egy alkotó, aki nem csak ruhákat tervező, Katrics Krisztinának, hanem parfümöt is, és itt vannak Matyó és Kalocsa néven olyan parfümök, amit a Krisztina készít, és a virágokból, a viseleten hordott virágokból állítja össze ezeket a parfümöket, úgyhogy külön van a Kalocsa és külön a Matyó.
De látunk itt csizmákat, táskákat, és egy külön kis öltöző fülkében felvehető ruhákat.
Igen, mert arra gondoltuk, hogy hát ha lesznek olyan látok, akik szívesen felpróbálnák ezeket a ruhákat, hogy kipróbálnak, hogy milyen ilyen ruhákban lenni, úgyhogy van egy öltözőkabin, be lehet öltözni, és utána van egy ilyen selfie sarok, ahol lehet fotózkodni, és majd aki készít ilyen képet, majd lesz egy játékunk is, be lehet küldeni a Hagyományok Házába, és mindenféle izgalmas ajándékokat is lehet nyerni, de ez még egy picit később fogjuk hirdetni.
Dr. Cinger Szilvia szívén viseli, és folyamatosan a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjeként igyekszik a látókörünkbe hozni, bemutatni ezeket a ruhákat. Tehát itt korábban volt a romani dizájnnak is kiállítása, sőt, Üdvös Klárának is emlékszem, hogy láthattuk ruháját egy korábbi kiállításon. Most viszont egy nagyon izgalmas dologra szeretném még felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy színpadi műsor is lesz körforgásban, Divat Színház címmel, a hagyomány, a kortárs művészet, a divat és a színház találkozása, és itt is az ötletgazda ön volt. Miért tartja fontosnak, hogy színpadon az Állami Népi Együttes tagjaival is bemutatásra kerüljenek ezek a csodaszép ruhák?
A Hagyományok Háza missziója az, hogy hogyan tudja a népművészetet 21. századian bemutatni, és a kiállításhoz kísérő programként készült ez a Divat Színház. Egyrészt nagyon jó kapcsolata van a múzeumnak a Magyar Állami Népi Együttessel, segítik a munkánkat, és a múzeum is segíti a munkáját, és így jött ez a közös gondolkodás, hogy akkor a kiállításban megjelenő egy-két alkotónak a ruháját egy Divat Színház keretében bemutassuk. Ez egy komplex műsor. A színpadon ott vannak a múzeum tárgyai is, a táncosok táncolnak, úgyhogy sokan kérdezik, hogy milyen műfaj ez, mert hogy nem igazán tudják értelmezni, hogy most divat bemutató vagy tánc. Tulajdonképpen a kettőnek a keverék egy egészen különleges produkció, amit nagyon ajánlok mindenkinek.
Visszatérve az eredeti hímzésekhez, az eredeti ruhákhoz, bizony szó esik egy nagyon sajátos történetről, ami napjainkban mind erősebbé válik, kulturális kisajátítás néven említik önök. Beszéljünk erről, hogy mit értünk ezen, és miért hasznos vagy káros ez a fajta tevékenységük például a divatházaknak.
Ugye egyre több, főleg fast fashion divatmárka olyan ruhákat kezd árulni, ahol valamilyen népi motívum megjelenik, és az első ilyen nagyobb dologra románok figyeltek föl, és ugye Romániából indult ez a kezdeményezés, hogy egyre több olyan ruhamárka használ román népviseletből fel motívumokat, amiket nem jelölnek meg. Hogy a Romániában már indultak perek a nagy divatházak ellen, ezt még nem tudjuk, mert nincs szabályozás, hogy ez hogy fog majd alakulni. Minden esetre nem az a baj, hogy mondjuk inspirálódik, hiszen mindenki inspirálódott már a 19. Tehát ugye ezt a kiállítás pont ezt mutatja be, hogy inspirálódnak, és mindig mindenki valamiből inspirálni. Inkább csak az, hogy meg kéne a forrás, hogy ne saját ötletként adják el, hanem hogy megjelöljék, hogy ez egy kalotaszegi motívum, és akkor onnantól kezdve ez már megítélés kérdés, hogy elfogadható-e vagy sem, de hogy akkor egy picit jobban mutat.
Néprajzkutatóként mit tartana helyesnek, ha egy divattervező, vagy akár egy nemzetközi cég népi motívumokat szeretne felhasználni, kihez forduljanak?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne néprajzosokat, tehát a hiteles forrást csinálják meg, mert szép, és ez jó, hogy hozzányúlnak, de már a 20-as évek elején volt egy mozgalom, amit úgy hívtak, hogy Design in America, aminek pontosan az volt a lényege, hogy a New York-i Természettudományi Múzeum igazgató meghívta a divattervezőket, az iparművészeket, megmutatta eredetiben a tárgyakat nekik, és adott néprajzi tudást is mögé. Tulajdonképpen ezt kéne most is csinálni, hogy a hitelességet így egy picit jobban, mert hogy azért vannak elég furcsa dolgok, tehát hogy valahogy szakembereket is megkérdezzenek a divatházak, és utána szerintem ez már abszolút használható.
Közelmúltban hangzott el egy interjú szintén a Kerengőben dr. Agócs Gergely néprajzkutatóval annak kapcsán, hogy a csárdás felkerült az UNESCO világörökség listájára. Akkor beszéltünk arról Agócs Gergellyel, hogy mennyire fontos lenne az iskolába is bevinni ezeket a népi értékeket, nevezetesen a zenetanításnál a csárdást, vagy a mindennapos testnevelésnél a csárdást, mint táncot. És most, ahogy önt hallgattam, Szilvia, arra gondoltam, hogy milyen fontos lenne, hogy az eredeti néphagyományt a diákok megismerjék, értékeljék.
Ennek van előzménye, hiszen már a 20-as, 30-as években az iparrajziskolákban ugye nagyon magas fokon tanították magát a rajzolást, illetve egy nagyon jelentős részben tanultak néprajzot a gyerekek, és hogy valahogy ez izgalmas lenne, de nyilván 21. századi vetet, az nem kompatibilis azzal, amit most egy gyerek be tud fogadni. De aki eljön mondjuk, mert már jelentkeznek iskolás csoportok is a kiállításba, hát ha tudunk neki ezzel a kiállítással olyat mutatni, hogy tud ez izgalmas is lenni, és hogy a népművészetre nem mint valamilyen dinoszaurusz korabeli stílusra gondoljanak, hanem hogy ezt hogy lehet inspirálóan viselni és megtanulni.
Ha érdeklődnének iskolák, az ezzel kapcsolatos szakmai előadások iránt fordulhatnak a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum munkatársaihoz?
Természetesen fordulhatnak, szívesen segítünk, kevesen vagyunk, tehát hogy egy picit kapacitás problémáink vannak, de ha valaki szeretne, a honlapunkon egyébként vannak feltéve kutatási lehetőségek, vannak jelölve kutatónapok, tehát ha egy megfelelő indoklással valaki ide jön, hogy szeretne mondjuk a gyűjteményben kutatni, akkor mi ezt lehetővé tesszük.
Vállalnak-e ezen a fantasztikus kiállításon tárlatvezetést iskolák diákjainak is, bár gondolom nagyon óvatosnak kell lennie a gyerekeknek, de mondjuk középiskolásokat el tudnék képzelni, hogy itt gyönyörködés közben, ahogy mi is részesültünk az ön szakmai tanácsaiban, ők is hallanák.
Igen, és már jelentkeznek, tehát a honlapon be lehet jelentkezni, feldolgozzuk ezeket a kéréseket, és ha tudunk, akkor persze tartunk külön tárlatvezetéseket, egyébként meg vannak hirdetve a tárlatvezetések, tehát hogy a honlapon fönnvadnak. Nagyon sok vezetés lesz, hiszen októberig látható ez a kiállítás, úgyhogy nem fog senki lemaradni, aki követi a tárlatvezetések időpontját, mert hogy nagyon gyorsan betelnek az időpontok, ez csak egy javaslat, hogy ha valaki mindenképpen tárlatvezetést szeretne, akkor online a honlapon be lehet jelentkezni.
Amióta rendszeresen tart a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum divattal kapcsolatos kiállításokat, például jól emlékszem, amikor az Ecseri Lakodalmas Állami Népi Együttesben felhasznált öltözékét is eredetibe láthattuk üveg alatt, fantasztikus élményeket adnak. Mennyiben változott a szemlélet?
Én 3 éve vettem át a múzeum vezetését, és ott kellett hozni egy döntést, hogy milyen koncepciók mentén fogjuk ezentúl a kiállításokat kitalálni. Én egy egészen más szemléletet képviselek, mint a korábbi múzeumi vezetők vagy dolgozók. Azt gondolom, hogy a történetmesélés az, ami most tud igazán üzeneteket megfogalmazni, és el tudja ezeket az üzeneteket juttatni a látogatókhoz.
Sajnálom, hogy a rádióhallgatók nem látják, rendkívül csinosan van öltözve Szilvia, és egy pici népi motívumot kiegészítő a fülbevalója. Engedje meg egy személyes kérdést, miért kedveli azokat a kiegészítőket, amelyek felhívják ezekre a csodaszép alkotásokra is a figyelmet?
Én ez a fülbevaló, amit viselek, egy népi iparművésznek a munkája. Hát ez egy nehéz kérdés, hogy mikor veszem föl. Számomra ez egy esztétikai kérdés, és hogyha ez nekem tetszik, akkor miért ne vegyem föl? Egyébként én nagyon óvatosan viselem ezeket, van, aki bátrabban, de hát ez egy habitus kérdése. Ez egy fekete fülbevaló piros matyó mintával. A mai ruhámhoz, egy kis fekete ruhához ez abszolút így adja magát szerintem. Jól kiegészíti.
Itt a rádiós, televíziós kollégák között fiatalokat, időseket is láttunk. Mennyire érdekli vajon a fiatalokat? A néphagyománynak a napjainkban történő felhasználása? Vagy éppen az önök tanfolyamai itt a Hagyományok Házában?
A viseletkészítő tanfolyamok azok nagyon-nagyon népszerűek, tehát sokan szeretnék megtanulni a viseletvarrást, illetve azt a néprajzi tudást, amiről már beszéltem, hogy anélkül ez a történet nem áll meg. Azt gondolom, hogy népszerűek, még azt gondolom, hogy réteg viselet, tehát a fiatalok, vagy igen, vagy nem, de hogyha mondjuk egy nemzetközi viszonylatban nézem, akkor még keveset hordják, remélem. reméljük, hogy ez majd később divattá válik, mint ahogy a cím is ezt mondja, hogy divat a folklór. Tehát ugye mindenkit bíztatok arra, hogy esztétikusan, de bátran viselje.
Kedves hallgatóink, dr. Cingár Szilviával, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjével a Folk Fashion Divat a Folklór című kiállítás sajtóbemutatóján rögzített beszélgetésünket hallották. A háttérzajért szíves elnézésüket kérem. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Lehet mégis, kicsikét, szebb lesz tőle, hát a jó szellőt kavar. Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kész egész. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum.
Ég a gyertya, ég el ne hagy. béke van, felejts el minden háborút.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya elmélkedik a mennyországról. A szerkesztő Grunda János.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk, Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik, Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből a dicsőség fénye által, lumen glóriá által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk a hit fénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célbaérést, célbajutást, befejezettséget. Dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. Vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az Eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az Eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni, itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek, azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét, és 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is. Amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat. És tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad. Mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam a dicsérettel, szeretettel. Meglátom-e benne a jót? Mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története. Remélem, jól mondom el. Én is így hallottam. Fölvett valakit az úton, stoppolt. Zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát, atya, hogy tehet ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét. És amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszól a kívülről rossz is. Nézzünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni, elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztállátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya folytatta elmélkedését a mennyországról, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes!